teljesen hidegen hagyja őket a politikai intézménye, nem foglalkoznak sem napi, sem ritkább szinten a politikával. Viszont, ha érkezik egy impulzus feléjük, akár egy telefonos, akár egy személyes kapcsolat, akár egy barátnak a meggyőzése, akkor elmennek szavazni, és éppen amit a barát, vagy a telefonos impulzus, vagy bármi hat rájuk, oda szavaznak.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja. Alig egy hétnyire vagyunk a magyarországi parlamenti választásoktól. Az esemény sokkal nagyobb figyelem kíséri, mint ahogy azt eddig megszokhattuk, hiszen a magyar kormány, és elsősorban a magyar kormányfő Európa olyan politikai pólusává alakította Magyarországot, amelyre minden a közélet iránt érdeklődő uniós és unión kívüli polgárnak érdemes odafigyelnie. Csonka Ákos politikai elemzővel, publicistával podcastunkban a választások előtti helyzetet, a lehetséges forgatókönyveket és az esetleges változások lehetőségét elemezzük.
Választások előtt vagyunk 3-4 nappal, nagyjából erővonalak kirajzolódtak, csak ugye ezek az erővonalak talán az egyes emberek látásmódja alapján másút húzódnak. A te első benyomásod akkor, amikor gondolom sokan az ismerőseid közül megállítanak, hogy mit vársz, mit tippelsz, azok így nagyságrendben hol húzódnak, mit látsz, milyen eredmény körvonalozódik?
Köszöntöm én is a hallgatókat, téged is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek és beszélgethetünk erről a témáról. Hát igen, ugye múlt héten volt az egyházi nagy hét, most pedig a politikai döntő hét Magyarországon. Ráfordultunk gyakorlatilag a célegyenesre, ami a magyar parlamenti választásokat illeti. Milyenek a hangulat benyomásaim? Azt szokták mondani, hogy a döntő választás előtt van a legnagyobb hangzavar. Uh-huh. És most is én ezt érzem, hogy ilyenkor már benyomásokról, megérzésekről, tippekről beszélni teljesen okafogyott, mert annyi, akkora zaj, akkora mindkét oldalról a befolyásoló tényező faktor, hogy ez elviszi teljesen a fókuszt az embereknek. Ezért éppen olyan, amit a legutóbbi benyomás, ami hatott az emberre, lehet, hogy azt mondja megérzésnek, és nem a teljes képet látja. Úgyhogy én is lehet, hogy ezt fogom mondani most a következőkben. Én két héttel ezelőtt...
Nem tudjuk átlépni a saját árnyékunkat, ugye?
Nem. Amíg emberek vagyunk, hála Istennek, és hogy nem gépek végzik az elemzéseket, meg a különböző szubjektív dolgokat, addig ez benne van a hiba, a tévedés, és hát a szubjektív megítélése a dolgoknak.
Meg egyszer már volt ugye 89 előtt kísérlet arra, társadalmi kísérlet, hogy uniformizálni a gondolatokat, és hogy egyformán gondolkodjon mindenki ugyanarról a dologról.
Hál' Istennek ez már bőven meghaladtuk, és már teljes mértékben új szelek fújnak a tájainkon. Szóval a kérdésedre visszatérve, hogy mit érzek, és mik a benyomásaim, és ha megkérdezik az utcán, akkor mit válaszolok. Én két héttel ezelőtt a Metszet adásában azt mondtam.
Szintén itt nálunk, ugye?
A Magyar Hétnek a műsorában. Azt mondtam, hogy igazából az utolsó, nagyjából a két tábor már több mint egy évvel ezelőtt felállt. Hát erőviszonyok letisztultak, melyik pártok indulnak, melyik pártok léptek vissza, melyik pártok nem hajlandók versenyt kialakítani. Úgyhogy nagyjából két tábor, a döntő tábor, az kialakult. Vannak a bizonyos úgynevezett bizonytalanok, a szakzsargon így úgy hívja őket, hogy bizonytalanok, viszont én egy kicsit pejoratív szóval élve azt szoktam mondani, hogy nem csak bizonytalanokról van szó, hanem fogalmatlanokról is, akik nem...
Ezt hogy kell érteni?
Ezt úgy értem én, hogy nem biztos, hogy van egy olyan szavazó réteg, akik nem azért bizonytalanodtak el a politikai megítélésükben, hogy nem tudják eldönteni, hogy az egyik vagy a másik pártnak a gazdaságpolitikája, vagy az egyik vagy a másik pártnak egyik oldalnak a, mit tudom én, külpolitikája vonzóbb, hanem teljesen hidegen hagyja őket a politikai intézménye, nem foglalkoznak sem napi, sem ritkább szinten a politikával, nem is akarnak ebbe belefolyni, viszont ha érkezik egy impulzus feléjük, akár egy telefonos, akár egy személyes kapcsolat, akár egy barátnak a meggyőzése, akkor elmennek szavazni, és éppen amit a barát, vagy a telefonos impulzus, vagy bármi hat rájuk, oda szavaznak le. Nem politikai meggyőződésből, nem elkötelezettségből, hanem éppen egy pillanatnyi ráhatásból.
Ide sorolhatnánk akkor például mondjuk azt a réteget is, akik mondjuk külső jegyek alapján, külsőségek alapján választanak?
Abszolút.
Milyen a nyakkendője, mit tudom én, milyen a haja, kinek köszön előre. Tehát, hogy a társadalomnak egy olyan rétege lett, hogy ez nem túl széles réteg, de mégis, ahogy a szavaidat hallgatom, talán épp a mérleg nyelvét jelentheti, ugye?
És ezt a réteget én úgy látom, hogy gyakorlatilag az utolsó pillanatban lehet meggyőzni, vagy elbillenteni egyik vagy másik irányba. És igazából én úgy gondolom, hogy a kampányban a kötelező elemeket leszámítva, az utcafórumok, a plakátok, a nem tudom, internetes hirdetések, ezek kötelező elemek egy kampány.
Ez már olyan, hogy az emberek hiányolnák, ha nem lenne, abszolút. De egyébként nem ez zavarja a sok vizet, ugye?
Ez már úgy enélkül már nem is megy. Viszont van az utolsó héten, amikor ezek a apró finom hangolások, amikor eldöntik ezeket a utolsó kis réteget, akit nem a, amint mondtam, nem a politikai különböző megnyilvánulások, meg politikai programok győznek meg, hanem az apró kis ráhatások. És ez... Meg a másik dolog pedig, amit fontosnak tartok elmondani, hogy mindkét tábor, ugye korábban volt több tábor.
Meg most így beszélünk a Fidesz és a Tisza pártról, ugye?
Így van, vagy mondhatjuk azt, hogy kormánypárt és ellenzék, de a két tömb gyakorlatilag mostanáig azon versenyzett, hogy egy kis háborús retorikával éljek, kialakítja ki az utolsó, a célegyenesre a légi fölényt. Uh-huh. Tehát a hangulatot ki tudja úgy befolyásolni, vagy leginkább kialakítani, hogy az nekik kedvezzen. Korábban ezt mindig a Fidesz sikeresen tudta kialakítani, hogy gyakorlatilag már tudva lévő volt, hogy ők meg fogják nyerni a választást, a kérdés csak az volt, hogy mennyivel. Most én nem érzem teljes mértékben ezt a dominanciát a közbeszédben, meg a közhangulatban, mert miért fontos ez? Azért fontos, úgy gondolom, mert vannak, ahogy beszéltünk a bizonytalanokról és a fogalmatlanokról, van egy másik réteg is, akik a győzteshez szeretnek húzni. Tehát szintén
tehát
nem
inkább
politikai
tartozunk a győzteshez, mint a legyőzteshez
való
ugye?
Tartozás.
De egyébként más kapcsolódás nincs.
A gravitációs pontok körül való mozgás. Van egy jó pár ezer olyan szavazó, aki éppen az alapján szavaz, hogy ki lesz a győztes, és ahhoz csapódik, hogy elmondhassa, hogy én is győztessel vagyok, én is velük tartottam. Ez is egy olyan apró kicsi nüansz, ami befolyásolhat egy-egy kiélezett választást. Szóval mi korábban ebben a két kérdésben az utolsó hétre gyakorlatilag már megszületett a válasz. Lehet, hogy én vagyok figyelmetlen, és lehet, hogy még nem sikerült megéreznem ezt az egyértelmű jelzést, de én még ezt nem látom mindig eldöntöttnek, hogy ezt a két réteget ki tudja begravitálni.
Tehát akkor szó szerint igaz az, hogy a szinte az utolsó napig, az utolsó óráig
nem véletlenül törölték el a kampánycsendnek az intézményét. Tehát most gyakorlatilag nem,
hogy a verseny nyitott.
Nem, hogy az urnák vagy a szavazóhelyiségek nyitásáig, hanem a szavazóhelyiségek zárásáig folyik a kampány.
Ez lényeges különbség, ugye?
Igen.
Tehát mert ha jól emlékszem, akkor, amikor ugye már a szavazóhelyiség nyitásával véget ér a kampány, akkor nem lehet ugye ezeket az exit poll eredményeket közölni hasonló, tehát amíg esetleg plusz hatást tudnak gyakorolni, vagy pluszos, vagy mínuszos előjellel a választókra.
Viszont olyan, annyira megváltozott a világ is, annyira felgyorsult az internetnek és a szociális médiának hatására, hogy már teljesen okafogyott ez a kampánycsendnek az intézménye, mert lehet, hogy nem kampánytevékenység, és csak azt mondja az egyik politik, vagy egyik vagy másik politikai tömörülés, hogy ő csak a választásra ösztönzi, viszont ezt nagyon nehéz megítélni, hogy akkor most ez kampánytevékenység, vagy csak a választásra ösztönzés. Ezért is látták úgy, hogy nincs értelme a kampánycsendnek, és a szavazóhelyiségek zárásáig gyakorlatilag megy a különböző...
Említetted magát a részvételre való felszólítás, buzdítás, meggyőzés fogalmát. Ha már itt vagyunk, akkor esetleg nagyságrendbe ki tudod fejezni, vagy meg tudnád határozni, hogy a ugye említette szemléletmódod alapján milyen részvétellel lehet, tehát lesz egy rekord?
Azt mondják a közvéleménykutatások, hogy rég nem látott mértékű...
Tehát akár ilyen 75%, 3/4 a választóképes, választási jogosult lakosságnak.
Így van. Amúgy is egyébként, ha megnézzük az adatokat, akkor Magyarországon elég magas szokott lenni a részvételi arány. Most azt mondják, hogy még egy kicsivel több. Az egyik közvéleménykutató a múlt héten 80, nem is tudom, 1-2-3
százalékot. Tehát akár 80%-ot is túlélték.
Ami azért sokan megkérdőjelezik ezt, hogy ez valóban elérheti a 80%-ot. Ha nem is éri el, de szerintem úgy, ahogy te is mondtad, 75% fölött lesz, ami azért...
Hát minél magasabb, annál jobb, ugye annál inkább kifejezi azt, hogy annál reprezentatívabb az az eredmény, amit elérnek.
Abszolút, és ezért is állítom azt, hogy nem Magyarországon nem lehet egyáltalán még csak gondolni se, vagy felvetésszerűen se diktatúráról, meg autokráciáról beszélni, ahol a szavazóknak a 3/4 részt vesz a választáson, most teljesen mindegy, hogy 72%, 74%, vagy 75%, igen, vagy 78%, de nagyjából 3/4 részt vesz, ott az a demokráciának az ünnepe. Ugyanígy a két hatalmas politikai tömegrendezvény, ami március 15-én volt. Az egyiken azt mondják a számok, hogy 180 000 voltak, a másikon 150 000. Ha egy...
Tehát, hogy erre ugye, hogy a politikai akaratnyilvánítás, illetve a véleménynyilvánításnak a szabadsága, az nem sérül, ugye?
Abszolút ez érvényesül, ahol párhuzamosan meg lehet tartani több százezeres tüntetéseket egy helyszínen, ott az a demokráciának az ünnepe, ismétlem.
Nézzünk néhány konkrét eseményt. Ugye húsvét vasárnapján, ha jól emlékszem, jelentette be a magyar miniszterelnök, ott Szerbia területén robbanóanyagot találtak a gázvezet, Magyarországra jövő török áramlat gázvezetéken, hogy egy ilyen, mondjuk úgy nagyon meredek realitást tükröző bejelentés, van még befolyásoló ereje épp erre a két rétegre, amit említettél, tehát hogy be tudja folyásolni a választói viselkedését ezeknek az embereknek?
Abszolút igen, az a rövid válaszom, mert a Fidesznek a kampánya ebben az időszakban teljes mértékben arra van kihegyezve és fölépítve, hogy a biztos választást kell támogatni, tehát a jelenlegi kormányt. Bizonytalan idők vannak, a szomszédban, meg a világ számos pontján háborúk dúlnak, a szemünk előtt zajlik a történelem, ahogy mondani szokás, a nagyhatalmak óriási nagyjátékokat játszanak egymással. Azt látjuk, hogy Európából a magyar miniszterelnök valamennyi nagyhatalmi asztalnál ott tud ülni, legyen szó akár Washingtonról, akár Pekingről, akár Moszkváról, ami egy 10 milliós ország viszonylatában az...
Föl se szokott merülni, ugye?
Föl se szokott merülni, igen, ez kimagasló eredménynek számít, és ebből a szempontból fontos, hogy biztos kéz irányítsa az országot a továbbiakban is. Én nem voltam ott a Szerbiában, vagy Vajdaságnál, annél a vizsgálatnál. Nem tudom megítélni, hogy ez valós vagy nem valós fenyegetés volt, viszont biztos, hogy ráerősített erre a narratívára a magyar kormány részéről, hogy ahol a kritikus infrastruktúránál robbanóanyagot találnak, ahol akár egy politikai vezető, gondolok itt egy ukrán ezredesre, akár egy háborúban lévő ország miniszterelnöke vagy elnöke fenyegetést fogalmaz meg egy másik ország vezetője ellen, ott azért, hogy is mondjam, észné kell lenni a vezetőknek, és biztos kézben kell tartani az ország irányítást, nem lehet csapongani, és nem lehet bizonytalanságokba belemenni, mert az kiszámíthatatlan és beláthatatlan következményekkel járhat az ország jövőjére való tekintettel. Úgyhogy én szerintem ez ennek a része volt, és ha valós, ha nem valós, mindenképpen a kampánynak a részét képezi. Láthatjuk azt, hogy a Tisza párt, illetve annak elnöke megkérdőjelezte, hogy ez valójában ott volt-e az a robbanóanyag, amit találtak, vagy sem. Viszont egyértelmű, ha ott volt, ha nem volt ott, egyértelműen azt az üzenetet közvetíti akár a már döntött szavazók felé, akár a bizonytalan szavazók felé, hogy olyan időket élünk, amikor ilyen eszközöket is felmerülnek.
Tehát, hogy hihető az, hogy ez reálisan a valóságnak a részévé válik.
Abszolút. Tehát ahol napi szintű a háborús kommunikáció, ahol napi szintű a határtól pár kilométerre a robbanások, bombázások, dróntámadások, stb. Gondolhatunk csak Románia területére, hányszor repült be drón, vagy volt az a horvátországi eset. Szóval nem annyira távoli a
háborús konfliktus. Tehát nem lehet sterilen elválasztani egymástól a térségnek az egyes politikai központjait, ugye? Sőt, még ugye választási szinten se, mert hiszen ugye az ellenzéke ugye arról beszél, hogy orosz beavatkozás van a választásokban, ugye a kormányoldal pedig a Ukrajnával kapcsolatban fogalmaz meg negatív állításokat. Említetted az előbbi válaszodban Orbán Viktornak a nemzetközi aktivitásait is. Talán azt is lehet mondani, hogy 2015-ben, ugye, amikor volt a migránsválság, kezdődött a migránsválság, hogy akkor volt ez a, ha nevezhetjük ezt, kissé arculatváltásnak, pedig hangsúlyváltásnak a magyar miniszterelnöknél, aki egyre nagyobb energiát fektetett abba, hogy Magyarországon kívül, akár Brüsszelbe, vagy akár Európán kívül is politikai gondolatokat fogalmazzon meg, és ugye hát úgy látjuk, hogy nagyon sikeresen, tehát nem is az ország nagyságának a függvényébe, hanem a gondolat fajsúlyosságának a függvényébe talál támogatókat. Van-e ennek, hogy egy kicsit rossz indulatú legyen, van-e ennek esetleg valamiféle böjtje, hogy így idézőjelbe mondjam, hogy a magyar miniszterelnök esetleg kevesebb figyelmet tud fordítani a magyarországi belpolitikai eseményekre?
Hát, böjtről én azért nem gondolnék, hogy ilyen szinten. Ha megnézzük a világsajtót, akkor azt látjuk, hogy nagyjából a nagyhatalmak uralják a vezető híreket. Az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, stb. India. Aztán a második helyen nagyjából ott vannak az európai nagyjátékosok, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, és közvetlenül utánuk szerepel nagyjából Magyarország. Tehát ez azért egy óriási nagy eredmény, hogy Magyarországot ilyen magas szinten, annak ellenére, hogy csak egy 10 milliós közép-európai ország, ilyen magas szinten jegyzik. Egyértelmű ez annak köszönhető, hogy a magyar miniszterelnök, ahogy mondtad, 2015-től kezdődően gyakorlatilag az európai politika egyik vezérévé vált. Tehát ő abszolút kilépett a magyar belpolitikai viszonyrendszerből, és ő már globális szinten mozog. Hogy ennek a belpolitikára nézve milyen böjtje van, én azt látom, hogy hihetetlen sok energiával rendelkezik ez az ember, mert tényleg helytáll úgy a geopolitikai eseményeken, meg találkozókon, és belpolitikai kérdéseket is ugyanúgy, meg döntéseket is ugyanúgy ellát.
Meg ugye nem egy éve, hanem most már azt lehet mondani, hogy két évtizede van mögött, tehát két évtized vezetői tapasztalat van
mögötte. Ugye 16 éve van egyhuzamban kormányon, és azelőtt két ciklussal pedig már betöltött, hogy gyakorlatilag 20 éve van hivatalban, az ad egy bizonyos tapasztalatot.
Tehát ennek a fizikai teljesítmény oldala is ugye nagyon, hogy is mondjam, nagyon értékes, hogyha egy ember bármilyen vezetői pozícióban, mondjuk akár európai, nem is beszél a világszintről, hogy ezt meg tudja tartani. Ha már személyiségekről beszéltünk, akkor ugye folyamatosan párhuzamosan értékeljük, tehát a Fidesz, illetve mondjuk úgy, hogy az ellenzék a Tisza pártnak a szereplését, hogy ha Böjtről beszéltünk, esetleg Orbán Viktor külföldi-belföldi tevékenysége kapcsán, vajon nem beszélhetünk-e mi innét Felvidékről, Szlovákiából, szintén egy Böjtről, a ránk váró esetleg Böjtre, vagy pedig a politikáról váró Böjtre, amikor ráébred mondjuk a szavazó arra, ami nálunk Matovics formájában volt például, hogy egy olyan társaság jön össze, amit a társaság vezetője se ismer rendesen. Tehát ugye Igor Matovics Szlovákiába olyan embereket vitt be a parlamentbe, akik első benyomásra szimpatikusak, még második benyomásra is szimpatikusak, csak amikor kritikus helyzetek állnak elő, akkor kiszámíthatatlanul kezdenek viselkedni. Ugye voltak kormánnyal együtt szavazások, nehezen magyarázható véleménynyilvánítások, hogy vajon nem ezelőtt áll Magyarország abban az esetben, hogyha például mondjuk a Tisza párt alakítana a kormányt.
Ez nagyon könnyen előfordulhat, viszont mi lehet, hogy Matovics-tól ismerjük ezt a modellt, de ennek vannak egyéb külföldi tapasztalatai. Ugye nem kell nagyon messzire mennünk. Volodymyr Zelenszky, az ukrán elnöknek a pártja is gyakorlatilag így tevődött össze, tehát nem tapasztalt, kipróbált politikusokat ültetett be a parlamentbe, hanem egyszerű embereket, akiről a nép azt sem tudta, hogy kik mik, és azok kerültek gyakorlatilag döntő helyzetbe. Nálunk hasonló modell alakult ki Matovics körül.
Szerintem Matovics még saját maga se ismerte rendesen ezeket az embereket.
Abszolút, és főleg úgy, hogy nem is gondoltak rá, hogy ők
esetleg befutnának ugye?
Olyan eredményt érnek el, hogy 50, azt hiszem, hogy 3 képviselőt vitt akkor be Matovics a parlamentbe, és még tényleg az abszolút futotta még kategóriás ember, aki úgy gondolta, hogy csak szimbolikusan szerepelni fog a listán, az is a parlamentben találta magát. Szóval abszolút ez a modellre hasonlít a Tiszának a próbálkozása. Egyszerű emberek, orvosok, mérnökök, tanítók, kasztingoltak ki, és tettek fel a listára. Nagyon érdekes, amit aláhúzok, hogy a korábbi magyarországi ellenzéki kampányok során soha nem tapasztaltam ilyen szintű fegyelmezettséget az ellenzék részéről. Tehát meg van tiltva a képviselőjelölteknek, tehát ez eleve az abszurd, hogy egy politikusnak meg van tiltva, hogy nyilatkozzon, véleményt formáljon.
A Matovics szituációkat akarják ezzel szerintem talán filtrálni, ugye?
Biztos, meg hát korábban ez erre játszott rá a Fidesz a korábbi ellenzékek, vagy ellenzéki kampányok esetében, hogy annyira sokszínűek voltak, és annyira mindenki mást gondolt a világról. Egy dolog kötötte őket össze az Orbáni gyűlölet, hogy össze-vissza beszéltek és nyilatkoztak egymásnak ellentmondóan, amit egy tapasztalt politikai szereplő, mint Orbán Viktor, abszolút kihasznált, és ellenük fordította. Na ezt akarja most a Tisza elkerülni, hogy diktatórikus módon megtiltotta a saját jelöltjeinek, hogy megnyilvánuljanak kérdésbe, hogy a újságíróknak válaszoljanak meg. Ilyen alapvető dolgok korábban nem voltak tapasztalatúak, most pedig nagyon fegyelmezett és nagyon centralizált kampányt folytat a Tisza. Viszont ez abszolút beszűkíti a Fidesz kampányának a lehetőségeit, míg korábban ezeket ki lehetett ezeket a lapokat játszani rájuk, most nem kínálnak annyi támadási felületet ezek a politikusok. Tehát nem csak azzal, hogy ismeretlenek, és nem csak azzal, hogy megvan tiltva nekik a megnyilvánulás, hanem pluszban itt van még az is, hogy nagyon fegyelmezetten össze tudják zárni a soraikat, és gyakorlatilag csak Magyar Péter az, aki szerepel minden szinten. Ugye ott van még a úgymond második vonal, a Tar Zoltán, Kapitány István, Orbán Anita, de ők se annyira dominánsan viszik a kampányt.
Vagy ha meg is jelennek, akkor is inkább talán mind arc, és nem mind politikai vélemény, ugye?
Így van, így van. Tehát gyakorlatilag csak, és én arra gondoltam, még amikor ez kezdett formálódni a kampány elején, hogy ezt nem fogják bírni gyakorlatilag a választásig végigcsinálni. Tehát ennyire centralizáltan és ennyire fegyelmezetten óriási energiát igényelhet fel, hogy mindent csak egy személyre fűznek fel, és neki kell minden egyes médiumnak válaszolni, és minden egyes helyen szerepelni. Én nem gondoltam volna, hogy ezt végig lehet csinálni, de itt vagyunk az utolsó héten, és eddig működött a dolog.
Egy korábbi beszélgetésen megfogalmazta egy elég határozott véleményt, ami egybecseng talán ezekkel a gondolatokkal is, hogy maga a választás célja, tehát ugye a parlamenti mandátum mindenképpen, de ami odáig vezet, az lényegében egy Orbán Viktorról szóló, mondjuk úgy, hogy szavazás vagy népszavazás. De az, hogy ez így alakulhatott, hogy egy embernek a megítélése, és én áll vagy bukik az egész választás. Ez talán egy kicsit visszacsatol arra, amire célozni próbáltam, ugye, hogy a 2015-től a nagyobb nemzetközi szerepvállalásnak van valamiféle negatív hozadéka is, hogy belpolitikában történtek talán olyan dolgok is, amiről én föltételezésem szerint nem is kell okvetlenül, hogy az Orbán Viktor a miniszterelnök tudjon, és akkor ennek van most egy ilyen visszaütő hatása, hogy az emberek, ugye hát nagyon kevesen tudják, vagy legalábbis talán itt a szlovákiai magyar politikai iránt érdeklődő közvéleménybe, hogy Magyar Péter szintén egy volt fideszes politikus, ráadásul egy olyan politikus, aki, hogyha ezeknek az híreknek hitelt lehet adni, akkor egy eléggé összeférhetetlen magatartású politikus volt korábban, amíg a Fidesz kötelékébe állt. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy szinte mindegy, hogy ki vezeti az ellenzéket, csak Orbán ellenes legyen a hangvétel?
Abszolút ez uralja a közhangulatot, közbeszédet Magyarországon. Tehát gyakorlatilag két tábor alakult ki, a Orbán támogató tábor, meg az Orbán ellenes tábor. Korábban, ez nem egy új keletű dolog, tehát ez az ellenzék részéről már több mint egy évtizede látjuk a próbálkozást. Megpróbáltak mindenféle módszert parlamenti választáson, hogy sikert érjenek el. Koordinált kampányt, egymást kiegészítve, egymást támogatva, egymással szembe, semmi nem vezetett eredményre. És Orbán Viktor azt hiszem, hogy 4 évvel ezelőtt kezdte el használni azt a hangulatot, hogy nem kormányváltó hangulat van Magyarországon, hanem ellenzékváltó hangulat. És ez nagyon fontos.
Milyen ritka fogalom, ugye?
Ez egy nagyon
mégis
ritka
mennyire
fogalom,
kifejező.
De egy nagyon fontos fogalom, ha mostani jelenségeket nézzük, ugyanis megtörtént az ellenzékváltás teljesen szinte. A utolsó zászló hordozója a korábbi ellenzéknek, a DK valahol 2%-on van, vasárnap kiderül, hogy mennyit fognak kapni, de nagy valószínűséggel jövő héttől a DK is megszűnik létezni.
Egyébként minek tulajdonítható? Én folyamatosan, ugye, amikor magyarországi ismerősökkel, kollégákkal beszélgetünk, hogy ennyire folyamatosan erőtlen volt mondjuk úgy.
Ez ennek az eredménye, amit mondok, hogy már megpróbáltak mindent az Orbán és a Fidesz ellen bevetni, hogy sikerre vigyék a saját ügyüket, és nem sikerült. Ezért jött egy teljesen új lap, és nagyon érdekes módon ez a teljesen új lap, ez a Fideszből jött. Ha megnézzük akár csak a másodvonalas politikusait a Tiszának, a Tar Zoltánt, aki szintén fideszes volt, vagy legalábbis kormány közelben tevékenykedett. Ha megnézzük Orbán Anitát szintén. Tehát valamennyi ismert arca, és valamennyi meghatározó személye a Tiszának, az kötődik a Fideszhez. Tehát onnan érkeztek. És ha megnézzük a kampányokat, akár csak a névválasztás Tisza, Fidesz, tehát azért úgy van áthallás, a S betűk, stb.
Ivető és S betű van benne, ugye?
Igen, meg úgy.
Ahogy az olaszok mondanák, sziszi.
Nem egy olyanra kell gondolni, mint hogy két farkú kutyapár.
Igen,
vagy
igen.
Mit tudom én, DK, vagy
stb. Tehát egy ilyen intuitíve, fülbe könnyen tapadó kifejezés, ugye?
Igen. De ha megnézzük a kampányelemeket is, gyakorlatilag ez egy kicsit leporolt, és újra gondolt Fidesz kampány, amit a Tisza folytat. Amit a Fidesz is nehezen tud, amit mondtam, hogy nehezen találja az ütőkártyákat a különböző jelöltekre, a kampánnyal is nehezen tud dolgozni, az ellenzéki kampánya.
Azt gondolod, hogy a jelenlegi Fidesz, mintha az egykori Fidesszel folytatná a harcot?
Nem ezt gondolom, hanem azt, hogy a korábbi Fidesz kampányt másolják, illetve majmolják. Tehát
már hogy az ellenzék?
Az ellenzék, a Tisza egészen konkrétan. Tehát van az, hogy a tüzet keresztűzzel lehet eloltani, és a saját...
Vagy az ebharabás szőlével, ugye?
Igen, vagy a különböző... Tehát a saját módszereket kell felhasználni egy háborúban, mintha ezt látnám körvonalazódni, hogy...
Tehát akkor ilyen reciklált elemekkel.
Így van. És ezzel...
Veszerészt a Tisza, a Fidesz
ezért tanácstalan egy picit a Fidesz kampánya, ugyanis azokat a jól bevált klasszikus kampányelemeket, amit az óellenzék ellen be lehetett vetni, és nagyon könnyen ki lehetett húzni, azt most, ha elő is vannak húzva, nem úgy működik, nem hat annyira.
Értem.
Mert nem egy lejáratott Gyurcsány ellen kell ezeket kiátszani, hanem egy olyan profil ellen, aki nagyon jól ismeri ezt az egész rendszert, és nagyon jól tudja, hogy hogyan kell védekezni ellene.
Értem. Említetted már mondjuk úgy, a futottak még pártokat, akár a DK-t, akár a Magyar Kétfarkú Kutyapártot, amelyek esetében ugye, tehát maga a mandátum szerzés is már sikert jelent. Pár gondolatot szenteljünk a Mi Hazánk mozgalomnak. hogyha én fogalmazhatok meg esetleg valamilyen várakozást, akkor én őket tartanám talán a következő választások egyik meglepetés pártjának. Egyetlen egy dologra alapozom csak ezt, hogy olyan rendszerességgel kapom tőlük a hírleveleket, tehát szinte minden héten valamiféle konkrét tevékenységről számolnak be, és ez azért hosszú távon meg szokta hozni a gyümölcsét. Osztod ezt a véleményt, vagy hogy látod a
Abszolút, úgy gondolom, hogy meglepetés eredményt fog hozni a Mi Hazánk. Én ilyen 8% körüli eredményt várok tőlük, és gyakorlatilag ők lesznek a harmadik erő a parlamentben. Korábban azt mondtam, hogy a utolsó héten fog eldőlni, hogy a Kutyapárt és a DK bekerül-e a parlamentbe. Itt vagyunk az utolsó héten, azt látom, hogy mivel továbbra is nagyon kiélezett a küzdelem, és azok a szavazók, akik egyébként nem szimpatizálnak a Tiszával, viszont a saját identitásukhoz sokkal közelebb állna a DK vagy a Kétfarkú Kutyapárt, mégsem fognak a identitásukhoz közelebbi pártra leszavazni, mert látják az esélyét, hogy le lehet váltani Orbánt. Ezért fognak lecsapódni az ő szavazataik a Tiszánál, és ez miatt a két kis párt teljesen be fog zuhanni, megítélésem szerint. A Kutyapárt még csak egyéni mandátumra sem nagyon számíthat, ők ezt el is engedték, tehát ők csak a listán...
Most voltak visszalépések is, ugye, a Kutyapárt részéről, ha jól tudom.
A függetlenek részéről volt több, és Tordai Bence, Szabó Téma, Kunhalmi Ágnes, ezek a múlt héten visszaléptek a Tiszás jelölt javára, és tehát igazából ez meghatározza az egyéni mandátum szerzését a Kutyapártnak. A DK-nál ott több esélyt látok. Tehát ott az egyéni mandátumra. A listán ott se látom, hogy sikerülne az 5%-ot még csak megközelíteniük is.
Azért azoknak a hallgatóknak, akik azért talán annyira nincsenek a választási rendszerekbe kell tisztába, annyit azért mondjunk el, ugye, hogy tehát nem úgy, mint nálunk csak listás szavazás csak egy listán, van, ugye? Igen. És az egész országban érvényes. Magyarországon pedig a listán kívül úgy, mint a Egyesült Királyságban, Angliában ugye vannak választókerületek, ahol még konkrétan tudod azt, hogy az én képviselőm XY Csonka Ákos például, igen. És akkor hozzáfordulhatok, hogyha nekem itt vannak valamilyen lokális problémáim.
Gyakorlatilag két szavazatot adnak le Magyarországon a választók. Az egyiket listára, ugyanúgy, mint nálunk Szlovákiában, ott jelenleg, vagy a mostani választáson 5 pártnak a neve fog szerepelni, és nem karikázni kell, hanem x-elni. A másik lista pedig az egyéni körzetnek a képviselőit tartalmazza, és azokból van, tehát összesen 199 tagú a magyarországi parlament, országgyűlés. 106 egyéni körzet van, és 93 hely pedig a listán osztanak ki, illetve még ami fontos lehet ebből a szempontból, hogy vannak kisebbségi képviselők. Az a valamennyi elismert kisebbség delegálhat szóvivőt a parlamentbe. Ez a szóvivő, ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag mint egy
megfigyelői pozíciója van, csak nincs szavazati joga,
így
ugye?
Így van. Felszólalási joga, tanácskozási joga, stb. Viszont szavazati joga nincs. Viszont az a kisebbség, aki regisztrálja magát, hogy ők részt akarnak venni a parlamenti választáson, és elérik a meghatározott szavazatmennyiséget, ez úgy körülbelül 24-25 ezer szavazat körül van, az a részvételből van kiszámítva. No, ők delegálhatnak teljes értékű parlamenti képviselőt is az országgyűlésben.
Tehát akinek rendes szavazati joga van.
Így van. Az előző két ciklusban a német kisebbség tudott delegálni képviselőt.
De igen, ő volt a Ritter János. Ritter vagy Miklós. Imre, igen.
Így van. És pont tegnap olvastam egy hírt, egy elemzést erről, hogy hogy kétségesé vált a német képviselői mandátumnak a helye, ugyanis kevesebben regisztráltak német nemzetiségűek, és gyakorlatilag a regisztráltaknak a 90, hát azt hiszem, hogy 7%-ának oda is el kellene menni szavazni.
Szinte hogy mindegyik regisztrált.
Szinte mindenkinek, aki regisztrált, részt kell venni a választáson, hogy összejöjjön az a minimum szavazatmennyiség, és azért kérdésésé vált. Viszont a roma vagy cigány képviselői mandátum pedig pont fordítva, korábban nem volt, most pedig reálissá vált.
Tehát úgy tűnik akkor, hogy a roma közösség, hogy meg tudták szervezni magukat, ugye? Hogy regisztráljanak nagyobb számban.
Így van, ott nagyobb számú volt a regisztráció, mint korábban, ezért valószínűleg a német cégnek csak szóvője lesz a következő ciklusban, míg a cigányságnak teljes értékű parlamenti képviselete.
Ha már volt ilyen kedves, és megismertettél bennünket ezzel a kisebbségi vagy etnikai jogon járó, vagy alapon járó mandátummal, akkor ne kerüljük ki a kérdést, vagy ne feledkezzünk meg a fordítottjáról ennek, amikor a határon túl élő magyarság, az a része, amelyik rendelkezik választójoggal Magyarországon is. Mi a várakozásod, tehát hogy milyen arányba fog részt venni, vagy mit mondanak a szakemberek, hogy milyen arányba fog részt venni a határon túli magyarság arra jogosult része a választásokon, és befolyásoló erővel bír-e ez a mennyiség az országgyűlés összetételét illetően?
Hát ez már folyik, ugye? A levélszavazatoknak a postázása, kiküldése, stb. Ez már elindult. Hogy mennyire befolyásoló, hát gyakorlatilag a Demokratikus Koalíció nevű párt volt az egyetlen.
Aki, ez a DK.
A DK, aki felhívta, vagy kampányolt azzal, hogy a külhoniaktól meg kellene vonni a szavazati jogot.
Tehát, hogy a többiek mennyire nem is tartották fontosnak, hogy kritizálják ezt, annyira elenyésző a hatása?
Hála Istennek már a Magyarországon már eljutottunk oda 3 évtizeddel a rendszerváltás után, és gyakorlatilag egy évszázaddal a Trianon után, hogy már ezzel nem lehet indulatokat gerjeszteni széles körben. A külhoni magyaroktól való rettegés, sőt, inkább azt tapasztalják Magyarországon, el külhoni magyarok oda járnak részt venni az életben, bevásárolni, szórakozni, kirándulni, nyaralni, stb. Tehát adót generálnak, pénzzel járulnak hozzá az államkincstárhoz, és nagyon sokunk telepedik át Magyarországra. Munkavállalóként, vagy ott telepedik le, ott alapít családot, stb. És ez a magyarországi demográfiai mutatókat kompenzálja. Tehát már szerves részét képezte mindig is a külhon az anyaország életének. Ez hatványoz, ez most, és ahogy folyik az idő, ez hatványozottabban érvényesül. Egyedül a DK próbálkozott meg vele, de annyira erőtlenül
és nevetségesen. És érzem, mintha nagy visszhangja lett volna.
Hogy nem is volt visszhangja, aztán egy pár hét után ezt le is tekerték ezt a kampányt.
Ketyeg még egy kicsit, aztán megáll, ugye?
Persze.
Értem.
Viszont, hogy milyen befolyásoló tényezője lehet azoknak a szavazatoknak, akik részt vesznek a választáson. Azt le kell szögezni, hogy eddig is, bármikor is nagyjából kettő,
két mandátum,
nagyon szélsőséges esetben 3 mandátumról dönthetnek a külhoni magyarok. Uh-huh. Na most,
hát azért, hogyha egy
pontosan 50-50,
van,
akkor az egy mandátum is
sokat
számíthat. Eddig nem volt erre példa. Korábban talán 2 mandátumról döntöttek. Most sem gondolom, hogy ez több lesz. Nagyjából ugyanazt a statisztikát mutatják a mutatók. Ugyanannyian regisztráltak, mint korábban, plusz-minusz.
Tehát akkor a Tisza magyarországi megjelenése nem vetült ki a határon túli magyarságra?
Nem. Az biztos, ez miatt is féltek a DK-ban, hogy a külhoni magyarok nagy részét azt a Fidesz viszi el.
Jó, ezen azért nem is lehet szerintem
de ezen nem is lehet csodálkozni, így, ahogy
és,
mondod.
És nem csak az elmúlt 16 év kormányzati politikájára gondolok, hát én emlékszem még 89 előtt azok az emberek, akik még a mai napig ott vannak, sokan a Fideszbe jártak át például pozsonyi egyetemistákhoz, szerveztek Magyarországon szemináriumokat, iskolázásokat, szamizdatirodalmat hoztak, tehát hogy ez azért egy hosszú...
És ez gondolom, a kapcsolat nem most kezdődött.
És ez nem csak Pozsonyra vonatkozott, hanem szerintem az összes Erdélyben. Határon túli, vagy Kárpátal jára, hogyha volt rá lehetőség.
Abszolút.
Tehát ezen nincs, nem lehet csodálkozni. Ezért tényleg egy nagyon inkább hosszú munkának az eredménye.
Azt tehetnék fel a többi pártok képviselői, hogy vajon miért csak a Fidesz viszi el a többi
talán így
szavazatot.
Pontosabb.
Ők miért nem kapnak? Tehát, ez kellene inkább vizsgálniuk, és olyan lépéseket és olyan politikát folytatni, hogy ők is megszólítsák a külhoni magyarságot, ne csak a Fidesz. De ez egyenlőre nem nagyon tapasztalható.
Ilyen szempontból itt a Magyar Hét szerkesztőségébe vagy stúdiójába ugye mondhatnám azt is, hogy könnyű helyzetben vagyunk akkor, amikor valamiféle politikai kérdésről kell beszélni, mert ahogy beülünk ebbe a székbe, ahol most itt ma ülünk ugye a mikrofonok mögött, tehát az elsődleges aspektus megközelítési mód az, hogy a magyarság számára mi a jó, és ezen belül ugye hát nem is lokálpatriotizmus, hanem inkább határon túli gondolkodásmód, hogy azt se szabad elfelejtenünk, hogy határon túli magyarsággal az egyes politikai jelöltek milyen terveket kapcsolnak össze, vagy épp milyen terveket nem kapcsolnak össze. Nacsa Lőrinc államtitkár nyilatkozott legutóbb a lapunknak, aki elmondta, ugye, hogy tehát nagyon röviden fogalmazta meg, hogyha marad a jelenlegi politikai vezetés, akkor nemzeti kormányzatról lehet szó, hogyha váltásra kerülne sor, akkor pedig nemzetközi kormányzatra. Tehát, hogy ha például mondjuk a Tisza győzelmével kellene számolni, akkor lehet esetleg valamiféle földrengésszerű, vagy ha nem is földrengésszerű, de egy lényeges változtatásra számítani a nemzetpolitikában is?
Nem csak a nemzetpolitikában, hanem minden téren. Ugye azt hangoztatja Tisza, és nagyon érdekes, hogy hogyan kommunikálják ezt a kérdéskört is. Tehát azt mondják, minden téren felülvizsgálják, átvizsgálják, leállítják, újra gondolják a pénzeknek a szétosztását, akár Magyarországon, akár a külhoni támogatások tekintetében, és mindig hozzáteszik, hogy viszont semmit nem fognak leállítani. Tehát a külhoni támogatások is továbbiakban folytatódni fognak, viszont átvizsgálják ennek jogosságát, meg igazságosságát ennek az egésznek, sőt, még kiegészítik, hogy még többet fognak. De ugyanez a család politika kérdésekben. Nem azt mondják, hogy el fogjuk törölni ezt a családi kedvezményt, azt a családi kedvezményt, ezt a támogatást, amazt, hanem újra fogják gondolni, és még ki fogják bővíteni. Ami nagyon jól hangzik, csak ahhoz a keretet kellene még nagyobbra kibővíteni, hogy az adókat ne növeljék, hanem csökkentsék. A Fidesz ezzel próbálkozott meg a kampányban rámutatni, hogy ezek a ígéretek, meg ezek a elhangzott kijelentések valójában burkoltan, becsomagolva adóemelést jelentenek. Tehát nem tudsz többet adni, ha nincs miből. És hogy legyen miből, az csak egy módon lehet, hogy megemeled az adókat. Tehát visszahatnak a polgárokra.
Meg talán ne is szűkítsük le, vagy ne álljunk meg csak a pénzügyi támogatásnál, amikor a határon túli magyarságról van szó, hanem inkább próbáljuk ugye egy tágabb perspektívába fölfogni, amikor talán nem a legjobb szó a gondoskodás, egy politikai gondoskodás, de egy párhuzamos politikai érdekképviselet is megnyilvánult az eddigi budapesti kormányzat részéről. Természetesen ez sem ugye 100%-os, mert hát ahogy minden más politikai központnak, Budapestnek is figyelembe kell venni a kompromisszumok lehetőségét, a körülményeknek a hát nem akarom azt mondani, hogy a diktátumát, de mindenképpen más tényezőket is figyelembe kell venni. Lássuk ugye most például Alex Benes kapcsán, amikor talán valamiféle robosztusabb megnyilvánulást vártak Budapesttől, de azt már nem vették figyelembe, hogy mi veszhet a réven, hogyha valamit nyerünk a vámon. De általában véve, hogyha jól veszem ki a szavaidat, akkor nagy kérdőjel talán a Tiszának a kisebbségpolitikája, vagy mondjuk így inkább határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetpolitikája?
Én azt látom a Tisza esetében, hogy megpróbáltak egy erőteljes nemzetpolitikát kialakítani, még a pártjuk felépítésének az elején, viszont nem találtak pozitív fogadtatásra a külhonban, tehát megpróbáltak egy ellentusványos csinálni, megpróbáltak mozogni, járni a külhonban, Erdélyben, stb. De nem érezték ennek a rezonanciáját, meg hogy ebbe sokat tudnak profitálni, ezért ezt úgy le is tekerték ezt a kérdéskört, és elintézték annyival, hogy nem lesznek leállítva a külhoni támogatások, csak felül lesznek vizsgálva, és megpróbáltak a Brüsszelben, a Lex Benesnél ebből témát csinálni, hogy ők bezzeg mennyire kiállnak a felvidéki magyar jogfosztások ellen, de én legalábbis nagyon úgy láttam, hogy ezek ilyen izzadságszagú próbálkozások voltak, és nagyon arra irányult, hogy őket a megmentő szerepbe próbálják pozícionálni, de aztán a ő részükről se éreztem annyira ennek az őszinteségét. És még egy dolog, viszont ha megnézzük a másod és harmadvonalas garnitúráját a Tiszának, akkor találunk több külhonit is a közükben, akik akár kárpátaljai származásúak.
Most a jelöltekre gondolsz, hogy a politikai apparátus.
Van EP képviselő között is például kárpátaljai származású, vannak a jelöltjei között is, van felvidéki származású is, erdélyi származású. Szóval erre is, tehát ebben is én azt látom, hogy nagyon tudatosan építettek, hogy ezeket az elemeket is eleve behelyezték, hogy ne lehessen később azt mondani, hogy ők érzéketlenek a nemzetpolitikai döntésekre. Szóval ezek is úgy el vannak rejtve, viszont az tény, és az a biztosra vehető, hogy a kampányban a külhoni szavazatokra való ráfordulás annyira nem jellemezte a Tisza kampányát.
És valószínűleg, hogy az elkövetkező néhány napban talán nem is fogja már, ugye?
Már nem. Értem. Most már a mozgósítás fog zajlani, mindegyik tábor, mindegyik politikai tömörülés a saját biztos választóira fog rámenni, hogy őket minél nagyobb számban vigyel az urnákhoz. Most már nem újakat kell megszólítani, hanem a biztosat mozgósítani.
Értem, tehát, hogy mindenki fáradjon el a választófülkébe, adja le a szavazatát.
És a külhoni szavazatok már késő lenne most mozgósítani, mert amint mondtam,
igen, ezek már nem érkeznek,
már ezek már folyamatban vannak a postázások.
Értem. Hát én azt hiszem, hogy tudnánk még további részletekről is beszélni, de azt hiszem talán a leglényegesebb, vagy bízunk benne a leglényegesebb gondolatokat, hogy megbeszéltük. Én nagyon köszönöm Csonka Ákosnak, politikai elemzőnek, publicistának, hogy megosztotta az adásidő hallgatóival a gondolatait. Nem ígérem azt, hogy mindjárt a választások másnapján folytatni tudjuk ezt a beszélgetést, de akár a Magyar Hét heti lap hasábjain, akár a mahét.sk portálon, akár én, akár a kollégáim nyilván meg fognak keresni téged is, hogy majd a választás eredményét véleményezd. És köszönöm a hallgatóinknak is a figyelmüket.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és hát egy hét múlva világosabban fogjuk látni, és állok elébe, hogy kielemezzük majd azt is.
Köszönöm a mostanit is, és előre a következőt is. A viszonthallásra, minden jót kívánok.
Viszonthallásra mindenkinek.